A Jézus szíve tiszteletről. Kiengesztelés, elégtétel, engesztelés, helyettesítő szenvedés. Felolvassuk Páter Szabó Ferenc tanulmányát.
Az engesztelés egyike azoknak a vallási teológiai fogalmaknak, amelyek ki vannak téve a félreértés és a tévesztés veszélyének. Herbert von Krimmel, Karl Rahner tanítványa megállapítja, a katolikus spiritualitásnak még nem sikerült urrá lennie azokon a félreértéseken, amelyek szerint a bűnökért az önmagukra rót gyötrelmek és lemondások mellett, mint egy pótlólagosan kellene vezekelnünk azért, hogy elnyerjük Isten bocsánatát. Kínos elbizakodottságra és önteltségre val, ha valaki mások mulasztásai miatt nem ritkán beteges, fanatizmussal párosuló, engesztelő akcióba kezd, így von Krimmel. A következőkben az engesztelés teológia és gyakorlati kérdésével kapcsolatban néhány eltévejedést, félreértést szeretnénk helyesbíteni, követve mai jeles teológusok véleményét, természetesen az egyház lényegi tanításának keretein belül.
Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért. Jézus Krisztust értünk, keresztre feszítették, hangzik az alapvető kijelentés a hitvallásokban. A tanítóhivatal ritkán beszél külön áldozatként Jézus haláláról, Krisztus papságáról, hanem e témák többnyire az eukarisztiával kapcsolatos kijelentések összefüggésében jelennek meg. Ez az én vérem, mely értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Azt, hogy az atyának elégtételt szolgáltatott értünk bűneinkért, a trentói zsinat csak mellékesen nyilvánítja ki. Az Istennel való kiengesztelődés és a bűnök bocsánata az egyes hívő életében, a keresztségben és a bűnbánatban válik konkréttá.
A Jézus szíve tiszteletnek egyik kulcsszava az engesztelés. Ennek helyes értelmét keressük a megtestesülés, megváltás pozitív szemlélete távlatában. Az engesztelés gondolatát 11. Pius és 12. Pius Jézus szíve enciklikái elevenítették fel. Jelezzük, hogy a ma már kevésbé népszerű Jézus szíve tiszteletben még erős hangsúlyt kap az engesztelés jóvátétel gondolata. A Jézus szíve tisztelet szentírási és krisztológiai alapjait újra kifejtette 1956-ban 12. Pius Hauretis Aquas kezdetű enciklikája, válaszolva bizonyos kritikákra is. E tisztelet megnyilatkozási formái az engesztelés, a viszont szeretet, Krisztus követése és önmagunk fölajánlása. A hívő engesztelése lényegében bekapcsolódás abba az engesztelésbe, amelyet Jézus, mint főpap, az atya elé visz, ugyanakkor az ellene elkövetett sértések jóvatétele is. Önmagunk fölajánlása azt fejezi ki, hogy egyesülni akarunk a szeretettel, amelyet Isten szerette a világot, és minden fáradozásunkat, munkánkat, szenvedésünket ennek érdekében tesszük és viseljük. De a tisztelet gyakorlásában is a jóvátétel helytelen jogi értelmezésén kívül megvan a veszélye annak is, hogy az áltatosság elszakad a teljes Istenembertől, és csak a test egy szervére, a szívre, a szeretet jelképére irányul.
A Szentírásban és a hagyományban a szív nem lélektani, hanem az egész embert kifejező fogalom. Olyan ős fogalom, amely egyszerre fejezi ki a testi és a lelki valóságot. A testben megnyilvánuló személyesség belső központja, ahol a személyes elhatározások és a külső kapcsolatok megszületnek. Amikor Jézus szeretete helyett a szívét tiszteljük, akkor az elvont fogalom helyett a konkrét valóságra hivatkozunk, és ez egyúttal eszünkbe idézi a megtestesülés titkát is.
Így 12. Pius a Hauretis Aquas kezdetű enciklikában. De a legfontosabb a teológiai háttérmagyarázat a körlevélben. Az enciklika megtestesülésről szóló része egyoldalán magyarázza a megtestesülés indítékát. A megtestesülés fő célja a megváltás volt, a megváltás alapja az isteni szeretet misztériuma. Feltűnő itt, hogy a görög egyházatyákra nem hivatkozik a pápa, bár a fő célja, így kitétel helyet hagy a hagyomány más irányú, az üdvrend teljesebb felfogásának is, a megistenülésnek. A 20. pont kétszer idézi Szent Tamást, szeretetből és engedelmességből vállalt szenvedésével Krisztus nagyobb dolgot adott Istennek, mint amit az egész emberiség bűnének jóvá tétele megkíván.
Szent Anselm elégtétel elmélete. E tétel kifejtésekor a körlevél világosan visszahajol Szent Anselmhez, aki Louis Bouilhet szerint a legveszélyesebb befolyást gyakorolta a nyugati vallásos gondolkodásra, a megváltás teológiájára. A megtestesülés egész problémáját ugyanis visszavezeti a bűn által megsértett Istennek tartozó elégtétel szükségességére.
Anselm érvelését nem mindig értették helyesen, ezért is bírálták tételét. Többek szerint elmélete mögött az isteni igazságosság helytelen felfogása húzódik. Milyen Isten az, akinél a legfőbb törvény saját fölségének tisztelete? Mit jelent az, hogy Isten elégtételt szolgáltat önmagának? Milyen viszony lehetséges az anzelmi Isten kép és a keresztény Isten, a teremtményeit végtelenül szerető, teremtő és üdvözítő Isten között? Mások kevésbé szigorúak, mint Louis Bouilhet. Úgy vélik, Anselm elgondolása, szándéka helyes, mögötte ugyanis ott van a megváltás misztériumának mély megérzése, ahogy művei, egyes elemzői megmutatták. Anselm mindenek előtt el akarja kerülni azt az Isten szeretetéről alkotott téves felfogást, amely nem mérlegelni kellőképpen a bűn súlyát. Az egyházatyáknál ugyanis gyakori az a felfogás, hogy Krisztus a démonnak való tartozást fizette meg. Anselm érdeme, hogy bírálta és elvetette ezt a torz abszurd képzelődést. Tehát saját felfogása kevésbé volt ártalmas, de leszűkített szemlélete mégsem volt elégséges a megtestesülés misztériumának teljes megvilágításához.
Térjünk vissza a Haurietis Aquas enciklika érvelésére. Az emberek ugyanis sehogy sem lettek volna képesek eléggé jóvá tenni gonosz tetteiket, Krisztus azonban kiontott drága vérével megszerezte számunkra az érdem beláthatatlan gazdagságát. Az isteni megváltó tehát, mint törvényes és tökéletes közvetítőnk, értünk lángoló szeretetében teljesen kiegyenlítette az emberiség kötelezettségét és tartozását az isteni jogrenddel szemben. És ezzel megteremtette az isteni igazságosság és irgalom között azt a csodálatra méltó összhangot, amely üdvösségünknek mindent felülmúló misztériuma.
Így 12. Pius. Ezután a körlevél ismét Szent Tamást idézi hosszabban, aki az isteni igazságosság és az irgalom összhangját és a fiú köteles elégtételét mutatja meg Krisztus megváltó kereszthalálában. Krisztus szenvedésével, kereszthalálával tett eleget Isten igazságosságának, kiengesztelve az emberiség bűneit, és így az embert Krisztus igazságossága szabadította meg. Az enciklika 23. pontjában még ezt olvassuk. A katolikus hitnek a Szentírással tökéletesen egybehangzó hivatalos dokumentumai ugyanis nyomatékosan tudtunkra adják, hogy Isten egyszülött fia főleg azért vette fel a szenvedni képes és halandó emberi természetet, mert véres áldozatot akart a keresztre szegezetten bemutatni, hogy művét az ember megváltását beteljesítse. Ennek igazolására következik a zsidóknak írt levél idézése a 2. fejezet.
2. János Pál Redemptor Hominis és Divessi Misericordia kezdetű enciklikáiban, valamint Reconciliatio et Penitentia kezdetű buzdításában körvonalazza a kiengesztelésről szóló tanítást. Jézus Krisztus az egyetlen közvetítő, ledöntött minden válaszfalat, mint békeszerző, megszüntetett minden ellenségeskedést, általa van szabadutunk az egy lélekben az atyához. A kiengesztelés igéje, mint a keresztről szóló ige, véget vetett minden áldozati kultusznak, létrehozta a megigazulást, lehetőséget adott az új életre, új igazságra, új alapokon nyugvó kapcsolatokra, Isten és az ember, valamint az emberek között.
Megtestesülés és megváltás egyetlen egységet alkot. Egyre jobban tért nyer az a pozitívabb szemlélet, Yves de Monceau francia jezsuita elgondolása nyomán, amely az új szövetségre, Szent Jánosra, Szent Pálnak a kolosszeiekhez és az efezusiakhoz írt leveleinek Krisztus himnuszaira támaszkodik. Többször idézik Szent Iréneuszt a rekapitulációról, illetve a Szent Pált értelmező Ágostont a teljes Krisztusról. A fő és a tagok alkotják a teljes egyházi testet. Az atya üdvösség tervében a megtestesülés indítéka végtelenül túlhaladja a bűntől való szabadítást. Isten igéje a teremtés és az új emberiség első szülöttje. Az atya a világ teremtése előtt kiválasztott bennünket Krisztusban, hogy gyermekeivé legyünk, részesüljünk az isteni életben. Benne van vére által szerzett megváltásunk, bűneink bocsánata. Benne kaptuk a megígért Szentlélek pecsétjét, aki örökségünk foglalója. E szemléletben a krisztológia és a szóteriológia egyetlen egységet alkot. A megváltást mindig az abszolút ingyenes isteni szeretet távlatával kell tárgyalni, ahol minden először Istentől jön. A megtestesülés és megváltás egyaránt a szeretet misztériuma. Isten annyira szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. De ez a szemlélet a középkor óta, a modern korig abba a klasszikus felfogásba ütközik, amely a megváltást mindenekelőtt a bűnért való elégtételnek tekinti. Yves de Monceau nem tagadja ezt a szempontot, tehát hogy Krisztus a kereszten elégtételt szerzett a bűnökért, de sajnálja, hogy a megváltás beszűkített értelmezése vált központivá, felettetve a szélesebb távlatokat. Főleg az ellen a teória ellen tiltakozik, amely szerint a Krisztus által szerzett elégtétel, mint egy az Isten büntető igazságosságának tartozott adósság megfizetése lenne. Ez a felfogás homlok egyenest ellenkezik az isteni szeretet abszolút ingyenességével. Az Istennek adott elégtétel bizonyos értelemben a bűn helyrehozása, engesztelése, de ez nem megelőzi a bocsánatot, mintha annak a feltétele lenne, hanem az ingyen kapott megbocsátást követi, tehát a hálás viszont szeretetből fakad.
Kedves hallgatóink, az elmondottakhoz hozzácsatolunk egy kiegészítő jegyzetet. Jézus helyettesítő halálának engesztelő jellege, Walter Kasper írása.
Az újkorban az egyházak vallásosságában eltűnt az üdvösségben való szolidaritás gondolata. Elterjedt az üdvösség megváltás értelmének privatizálása. A népmissziók mottója ez volt, mentsd meg a lelkedet. El kell mélyítenünk ezt a keresztény tanítást. Jézus Krisztus a többiekért élő ember szolidaritás az üdvösségben, hangoztatja Walter Kasper, aki történeti áttekintésében, főleg Szent Anselm elégtétel tanának félreértelmezését kiigazítva, megvilágítja Jézus helyettesítő halálának üdvhozó jelentőségét és engesztelő jellegét.
A helyettesítés nagy bibliai és patrisztikus gondolata manapság általában csak kicsinyítve, ájtatosságok formájában él tovább a Jézus szíve tiszteletben, a máriás ájtatosságokban, főleg a Lourdesból és Fatimából kiinduló mozgalmakban, és azokban, amelyekben még van szerepe a helyettesítő imának és áldozatnak. Kasper ezután igyekszik megmenteni, helyesen értelmezve a helyettesítés gondolatot, rávilágítva annak időszerűségére. Napjainkban az emberiség növekvő mértékben egyé válik, és a szolidaritás tudata egyre szélesebb körben terjed.
Walter Kasper krisztológiájában a Jézus Krisztus a többiekért élő ember szolidaritás az üdvösségben című fejezetben a Biblia alapján kifejti a helyettesítő szenvedés teológiáját és gyakorlatát, az üdvösségkeresés társadalmi dimenzióját. Az új szövetségben világos, hogy Jézus, az emberfia életét adja váltságul sokakért, meghalt bűneinkért és feltámadt megigazulásunkra. E szövegekben a hipernek három jelentése van, értünk, javunkra, helyettünk. Tehát, amint a Filippi levél második fejezetének Krisztus himnusza leírja, a fiú a megtestesült ige felvette a szolgai alakot. Utalás az izajási szenvedő szolgára, szabadon szeretetből szolidaritást vállalt az emberekkel, kiüresítette önmagát. Az atyának mondott teljes igényével megfordította a lázadó teremtmények állapotát.
Jézus tehát magára veszi az egész bűn fertőzte történelmet, és önkéntes engedelmessége és helyettesítő szolgálat révén új minőségre emeli a történelmet, új kezdetet ad neki. Az ő engedelmessége engesztelést hoz az első Ádám engedetlenségére. Jézus mindannyiunkért megízlelte a halált, hogy szenvedése árán az üdvösség szerzője legyen, és mint a fiú, sokak fiúságát alapozza meg, és mindenkit testvérévé tegyen.
Walter Kasper tehát a szolidaritást hangsúlyozza az üdvösségben, minthogy a hívők Krisztus misztikus testét alkotják, és a helyettesítő szenvedés értékét. Ugyanakkor bírálja Anselm elégtétel tanának leszűkített értelmezését, amely többek között a szenvedésre, áldozatra helyezi a hangsúlyt. Jézus nem úgy lép a helyünkre, hogy átveszi cselekvésünket, hiszen a helyettesítés nem pótlás, hanem éppen lehetővé teszi azt, azáltal, hogy felszabadítja az embert az engedelmes Krisztus követésére és a szeretett szolgáló tetteire. Kasper tehát rehabilitálja az engesztelést, helyes értelmet adva neki, és rávilágít időszerűségére. Idézem, a Jézus helyettesítő halálának engesztelő jellegéről és üdvösséghozó jelentőségéről szóló hittétel nem olyan mitológikus kijelentés, amelyet ma már nem lehet megérteni, hanem nagyon is kapcsolódik az ember antropológiai és szociológiai adottságaihoz, anélkül, hogy azokból levezethető lenne. Krisztus nem vált meg, nem vásárol vissza bennünket, nem fizet váltságdíjat senkinek, például az ördögnek, nem szabadít meg bennünket a bűntől, ami közreműködésünk nélkül, vagy akaratunk ellenére. Sokkal többre kötelez bennünket, az Isten és ember szeretetre, ami már a megistenülés kezdete. E szeretet által üdvözülünk, megszabadítjuk magunkat önmagunktól, vagyis kilépünk önző világunkból, kitárulunk a szeretet széles világa felé. Az elégtétel nem Istennek, hanem az embernek szükséges, hogy a kapott bocsánat az igazi megtéréshez és a nagyobb hálás szeretethez vezessen.
Páter Szabó Ferenc tanulmányát hallották a Jézus szíve tiszteletről.